Folytatódik a Business Lounge, akik itt vannak velünk, Varga Anita, a Rossmann Magyarország marketing vezetője, és Kovács Tibor, a Ringier vezérigazgatója, a Magyar Lapkiadó Szövetség elnöke, és erről ugye eddig beszélgettünk, a változásokról, a piaci szereplők kölcsönhatásairól, és most a vásárlási szokásokra áttérünk egy picit. Mik azok a változások, amikről érdemes beszélni akár az elmúlt egy évben? Nyilván mindenki érzi a saját bőrén, az elmúlt egy évben mi minden történt, és itt azt hiszem, hogy a fogyasztásra nagyon sok változás esett. Ugye akár ha csak az élelmiszerárakat nézzük, meg az energiaárakat, szóval először nézzük meg, hogy a fogyasztók attitűdje hogyan változott meg. Anita?
Hát, hogyha most így a glamour napokra gondolok, akkor soha nem volt olyan eladásunk, mint a legutóbbi glamour napokon, tehát hogy látszik, hogy az emberek nagyon akarnak spórolni. Ez mondjuk arra egy jelzés értékű dolog, hogy betáraznak. Igen, ellentétes lenne alapvetően azzal értem. A válság dologgal.
Hát igen, mert hogy közben eszembe jut, hogy oké, de hogy szükségük van-e azokra a dolgokra, amiket megvettek eddig a glamour napokon, ugye ez egy közösségi élmény is, akárhogy nézzük, hogy sokan vásárolnak, van egy kis izgalom benne, lesz-e még az én méretemben az a cucc, vagy nem tudom, és hogy olcsóbbnak olcsóbb, de én nem gondoltam, hogy ez az elsődleges szempont, hogy olcsóbb.
Nagyon fontos szempont lett, szerintem a közösségi élménynél is nagyobb szempont volt már tavaly, és idén meg aztán kimondottan nagyobb szempont lesz az ár maga. És lehet látni a vásárlói csoportokban, itt ott, ott fórumokon, hogy konkrétan a fő sharing egymás között, hogy akkor hol mennyi a valami. Tehát, és akkor konkrét árak, befotózások, blogfotók, az ár az egy nagyon-nagyon fontos dolog az emberek
Facebook
számára.
Facebook csoportokon lehet látni?
Igen, igen, hát figyelj, ilyen 100 000-es Facebook csoportok vannak, amik csak arról szólnak, hogy nem tudom, milyen neve most mondjuk, hogy hogyan spóroljunk.
Wow.
És akkor az emberek becsekkolnak a különböző boltokból konkrét fotókkal, hogy nézzétek, itt most ez a dolog éppen ennyi, úgyhogy gyertek.
Akkor ti nagyon, nagyon szorosan figyelitek, ugye, hogy a vásárlóitok hogyan viselkednek.
Persze, de nem csak ezekben a csoportokban látjuk, nyilván nem a saját adatainkon keresztül is látjuk azt, hogy mi történik velük, hogyan változnak az ő szokásaik, és erre mondjuk az eladások azok jelzésértékkel bírnak, hogy a glamour nem mennyien akartak spórolni.
Tibor, lapkiadóként hogyan tapasztaljátok?
Az árérzékenység is, illetve az árérzékenység is, az ár, mint meghatározó termék meghatározó része az eladásban, ez egyébként a lapkiadásban is ugyanúgy igaz. De elsősorban itt visszatérve, amit Anita mondott, hogy ez föl fog erősödni, hát vannak kultúrák, vannak országok, Franciaország, Amerika, ahol ennek évtizedes hagyománya van, maga a kedvezményrendszernek és a kuponozásnak.
Hát ez kezdődve a Black Friday-jel, gondolom én.
Abszolút, de azért emlékezzünk vissza, a bónuszbrigád, mint jelenség.
Az még létezik?
Az mai napig van,
nem létezik, vagy
nem. Lehet, hogy van, még csak
nem. Lehet, hogy van, de nem olyan, nem, nincs olyan nagy hype-ja, mint amikor ő a fénykorát élte. Az pont ugye ezt az érzékenységre építette, az üzleti modelljét. Nyilván ezt tartósan nem lehet fönntartani, tehát hogy ezért is van a glamour napok esetében is, hogy bizonyos kitüntetett időpontokban, közös összefogásban kereskedők...
Van még?
Van még, oké, van még.
Nem is úgy tűnik.
Hallgatók is megkereshetik, ha akarják, de helyette inkább a Rossmann webshopját.
Szépen bereklámoztunk egy harmadik felet.
A Rossmann webshopját nézegessék, és a glamour oldalát, vagy a Blikket. Tehát, hogy ez igenis ilyen áremelkedések, ilyen infláció mellett, ami most van, ez egy nagyon fontos tényező lesz. Ugyanez igaz a médiavásárlásnál is. Tehát a minden fizetős termékünk, azoknál ez érezhető. Tehát, hogy vannak olyan print szegmens, print típusok, ahol 10% vagy 10%-nál nagyobb példányszám csökkenés volt az elmúlt évben, pont azért, mert az áremeléseket már nem követték a fogyasztók.
De az elérés, az ugye most nézzük az online lábat is, ugye maradunk a lapkiadásnál, hogyha most nem tudom, hogy mennyi az elérése vagy a példányszáma mondjuk nem tudom a Bliknek, de az online jelenlétnél, az online fogyasztásnál lehet érezni a kompenzációt?
Hát az elmúlt évben szerintem két számjegyű volt a teljes hazai online hírfogyasztás növekedése. Tehát a klik, tehát a hány real user és mennyi PV, tehát oldal letöltés, vagy oldal megtekintés Aha. volt, az két számjegyű növekedés volt a 2022-ben, tehát hogy nőtt a digitális tartalomfogyasztás, és ebben ugye csak a web oldalakat tudjuk nézni, a közösségi médiás médián keresztüli fogyasztást ebbe nem számítom bele. Ha nézek egy elérést, és ha már említetted a Blikket, jelen pillanatban is van 400 000 körüli olvasója a napilapnak, de hát tehát 1 millió fölötti napi elérése van, napi olvasói száma van a Blik online-nak, a Blik.hu-nak.
Wow. Blik.hu egyébként, most csak egy kérdés gyorsan ugyanide, bocsánat Anita, ez kicsit off topic, de ugye itt volt egy ilyen modellváltás, vagy nem tudom, egy ilyen kicsit máshová akartak targetálni, mert ugye nagyon megszokták az emberek a Blik.hu, hát hogy ez a, ugye nem mondjuk ki, de ez a szennylap kategóriának nevezték nagyon sokáig, és hogy most mi a helyzet ezzel? Tehát a tabloid média, vagy nem tudom, bulvár média.
Igen, bulvár vagy tabloid, a szakma így hívja.
Igen, bocsánat, jó van, most akkor népnyelvén hadd.
Igen. Azért lássuk be, hogy a média valahol ezzel kezdődött. Az érdekességekkel, a vásári hírekkel, hogy a királyi udvarban milyen történések voltak, tehát hogy ez volt a fundamentuma a nyomtatott médiának, és hát ez a legtovább fönnélő formátuma a tabloid média. De azt is látjuk, hogy ha elérést akarunk biztosítani, akkor nem szabad csak erre a tematikára leszűkíteni, az aktuális történésekre és a mondjuk a hírességek, vagy az elérhetetlen dolgok bemutatására, hanem muszáj azt a tartalmat is mellé tennünk, ami egyébként az életben fontos döntések, üzleti, gazdasági, családi, nevelés, háztartás, vezetés, ezekben a témákban segítségül lehetünk az olvasónak. Tehát egy ilyen típusú tartalmi szélesítést, bővítést kezdtünk el az elmúlt 2 évben, és talán ennek köszönhető, hogy szélesedett a célcsoport, és hát 1 éve gyakorlatilag piacvezető a napi látogatottságban.
Tehát akkor gyakorlatilag lekövettétek az attitűdöt, a vásár, vagy a fogyasztói attitűdöt.
Abszolút.
Végül kimondta Tibor, azt hittem, hogy nem fogja kimondani, csak Viktornak akartam mondani, hogy most a Blik.hu az elmúlt 12 évben a legolvasottabb online szájt.
Igen, hát azt gondolom, hogy egyrésztről lássuk be, ahogy a köznyelv nevezte a Blikket, ezen nekünk dolgoznunk kell. Tehát, hát, hogy nem minden fogad el.
Láttak már hallgatók, hogyha látták már a Tibor arcát, mikor kimondtam ezt.
Nem mindent fogadnak el. Talán
egy kanálvízbe megölt volna, szerintem megfojtott volna, igen.
A Bliktől, de az, hogy közéleti témában, tehát kezdhetjük onnan, hogy a Szájer ügyet, a Borkai ügyet, a pedofil politikusok ügyét, azt ugyanúgy kezeljük egyébként, mint a celebeket, vagy a tévében látható ismert emberek esetét, és mellette egyébként az SMA-s kisbeteg gyereknek gyűjtést szervezünk, és 2 hét alatt összejön a műtétre a sok millió forint. Tehát ez a média erő és ez a tartalmi gyakorlatilag a figyelem felhívása, én azt gondolom, hogy ez egyszerre lehetőség, de leginkább felelősség.
Hát persze, óriási felelősség, meg gondolom, hogy ez egy nyomás is azért valahol.
Egy olyan nyomás, aminek ezt mi szeretjük.
Te tudsz aludni. Jó. Visszatérve a vásárlói attitűdökre, vagy a vásárlói attitűdre, a Rossmannnál, vagy egyáltalán így a drogéria piacon, ti hogy látjátok, ugye egyrészt volt ugye a nyomtatott szórólapozás, ami már a végjátékát is túlél, vagy az is megtörtént, és akkor most ugye online elérés van. Hogyan lehet ezt a fajta változást integrálni egy ilyen partnerségbe, amivel ti vagytok a Ringierrel például?
Először arra reflektálnék, hogy akkor kicsit meghalt a papíralapú leaflet, vagy nem is tudom, akciós újság a jó terminus talán erre, hogy igen, valóban meghalt, ebben segített egy kicsit a COVID, meg a mindenféle fenntarthatósági törekvés nálunk az anyacégnél, tehát mi már gyakorlatilag nem terjesztünk postaládába, vagy ilyen gyűjtőládába ezt az akciós formátumot abszolút
elhagytuk. Hála Istennek, ezt köszönöm. Igen, nincs tele a postaládám.
Igen, egyébként ez nem is elhanyagolható mondjuk költség szempontból sem, ugye a jelenlegi papírárakkal, de a fenntarthatósági issú az mondjuk egy ilyen nagyobb nyomás volt ránk nézve. És hát a másik dolog a mérhetőség, hogy én szívem szerint semmi olyat nem használnék csatornaként legszívesebben, amit nem tudok visszamérni. Legalább olyan szinten, hogy valós elérést vissza lehessen mérni, ez tök jó lenne. Nem lehet mindent elhagyni, ugye nem lehet, de azért az tök jó, hogy maga ez az akciós kommunikáció, az teljesen átterelődött gyakorlatilag az online platformra, és akkor ebben minden benne van, ilyen natív együttműködésektől kezdve, egyéb szerkesztőségi ajánlásokra, mindenféle formátumot kipróbálunk, és keressük azt a megoldást, ahol minél többen kattintanak, és lapoznak, és nézelődnek, nem csak éppen egy terméket megnéznek. Ez egy út, aminek szerintem mindenki kb. A kereskedők közül még az elején van.
Hogyha online versus fizikai megjelenés, akkor vásárlási szokások tekintetében hol vesznek nálatok többet? Webshopon adtok el, vagy pedig a fizikai üzletekben?
A Rossmannak 240 fizikai üzlete van, így országosan.
Olvastam, nézegy, meglepődtem.
Igen, eléggé jól lefedjük az országot, és így egy nagyon nagy részben az offline forgalom az, ami, tehát az dominál, abszolút az dominál. Egyre jelentősebb az online, már bőven nem csak egy szolgáltatás, ami egy ilyen úri-muri, mert valaki akarja, hanem egy minimum belépő a piacon, de azért az még nagyon távol van, hogy az offline-hoz képest olyan player legyen vállalaton belül, ami miatt teljesen felforgatunk mindent, de azért elég sok mindent felforgatunk ettől függetlenül.
És nem kannibalizálja?
Nem. Nem, nagyon érdekes dolog, ez mindenki ettől retteg. Nagyon sok tesztet végzünk egyébként házon belül is, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ilyen kedvezményeket, amiket eddig csak a fizikai boltokba adtunk, elérhetővé teszünk online is. Mi történik ezeknek a vásárlóknak a szokásaival, és hát az történik, hogy sokkal többet vásárolnak online, még pluszba a kedvezmény hatására, és megmarad mellette a fizikai boltos vásárlás is. Lehet, hogy nem olyan dinamikusan növekszik, mint az online rész, de megmarad, abszolút.
De akkor így ezek mellett megéri még új boltot nyitni?
Abszolút, hát azért szerintem nem árulok el vele titkot, hogy egy online shopnak a működés az úgy néz ki, hogy a költségeibe sokkal-sokkal magasabban van, mint egy fizikai bolt, mert kell egy személyzet, aki összekészíti a csomagot, aztán van egy kiszállítási díj, ami, hogyha saját futáros szolgálat, mint ami nekünk mondjuk Budapesten van, akkor benzinköltség, személyzeti költség.
Lassan itt a drónos sztori.
És jönnek a drónok is, azok meg ugye még drágábbak egyelőre, de
még
most
a drón.
Egyébként most még nevetünk rajta, de nem lennék meglepődve, ha 5 év múlva így ez egy valós üzleti modellé tudna előlépni. Egyelőre azért ezek még
mindig elképzelem a mindennapi életet, hogy most úgy nem tudok élni, vagy nem tudnék élni, hogy egész nap azt hallgatom. Ez lesz fölöttünk, még nem látjuk az eget, tudod, a drónok miatt.
Én szerintem erre is lesz megoldás, ha eljutunk addig, hogy ez egy valós modell lesz. Egyelőre mondom, ez tesztjelleggel zajlik, és nagyon drága lenne, ezzel sárulok el titkot. Úgyhogy drágább az operációja, működtetése egy webshopnak, mint egy fizikai boltnak, úgyhogy ezért is ilyen...
De elengedhetetlen, gondolom.
Abszolút elengedhetetlen, igen, és hát nyilván, ami most még drágább, azon dolgozni kell, hogy nem tudom, 5-10 év múlva ne legyen drágább, hanem azonos költségszinten legyen.
Folytatjuk a beszélgetést pár perc múlva Varga Aranyitával és Kovács Tiborral. Maradjatok velünk!